itt a mikrofonon láttam. Én is szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai estén. Örvendek annak, hogy vannak ismerős arcok is, nem csak a lelkipásztor, hanem most vettem észre, hogy még ki. Örülök azoknak, akik még el tudtak jönni, és itt vannak ezen a mai estén. Azt kérdezte a lelkipásztor testvérem, hogy Isten, hogy én hogyan találtam meg az Istent. Hát, nagyon egyszerű. Így van. Ő talált meg engem. Itt nézegettem egy szép rajzot a falon, valaki nagyon ötletes volt, meg jól szemléltette az emberi megtérést, hogyha én kivettem jó belőle, akkor itt ez van felvázolva, ábrázolva. Nekem tetszett ez a kép. Valahol, nem tudom, mindenki látja, mindenki olvasta, az első képen az van, hogy én vagyok a trónon, a második képen az a hitetlen ember, semmi köze nincs az Istenhez. A második képen én vagyok a trónon, de na de bejön Isten is a képbe. Ott van valahol. Dobok be egy-egy imádságot, és akkor hallgasson meg. Ha nem hallgat meg, akkor milyen Isten ez? Én vagyok még mindig a király, hogy ezt éneklik is egyes együttesek, hogy én vagyok a király. Aztán a harmadik ábra pedig azt ábrázolja, hogy megváltozik a helyzet, hogy Isten van az első helyen, Isten van a trónon, és engem tud rávenni arra, hogy figyeljek rá, hogy neki szolgáljak, hogy őt hallgassam. Röviden, azért, hogy meg ne unjanak, elmondom azt, hogy én gyerekkoromban mindig kamionsofőr akartam lenni. És hogyha gyönyörű fáj, igaz? Hogyha minden jól ment volna, akkor talán most valahol az utak a trónán. Édesapám mindig mondta, hogy fiam, Isten nem egy kamionsofőré akar tenni téged, hanem talán más kell neked vezetni. Aztán még az is hozzátartozik a gyermekkoromhoz, meg a fiatalságomhoz, hogy vallásos életet éltem. Azt mondott nekik az imént, hogy ismerik édesapámat. Hát egy hívő ember. Édesanyám is. De bebizonyosodott a mi esetünkben is az, hogy Istennek nincsenek gyermekei. Hogy a hitet azt nem lehet továbbadni. Attól függetlenül Istennek vannak gyermekei. Mindazok, akik hisznek benne, hanem a hitet azt nem lehet továbbadni. Bármennyire szerették volna, hogy hívő legyek, nem jött össze nekik. Nem sikerült nekik. Mondták, magyarázták. Egy dolgot viszont sikerült elérjenek, mégpedig az, hogy a kezembe adták a Bibliát, és azt mondták, az Isten igéje. És hogyha azt olvasod, akkor az életed megtartatik, az életed megmenekül. Na, én olvastam is, hűségesen, versenyezve is a testvéreimmel. Aztán egy alkalommal már teológus voltam, illetve még hozzátartozik az is, hogy 11-es koromban dőlt el körülbelül az, hogy na, nem leszek kamionsofőr. Az volt az a pont is, amikor úgy Isten megszólított különben. Sokszor volt az életemben az, hogy Isten megszólított egy-egy igével, és akkor néha úgy cserégettük a trónt, hol én voltam fent, hol ő volt lent. Aztán 11-es koromban, még most is emlékszem az igére, akkor megszólított, akkor egészen konkrétan bele kiáltott az életembe, vagy én meghallottam az ő csendes kopogtatását, és akkor dőlt el, hogy teológiára szeretnék menni, úgy akkor dőlt el az is, vagy vettem észre, hogy nekem nem megy ez az egész különben, akkor kaptam az első, nem a második egyesemet is puskázás miatt, meg olyan szépen összejött minden az osztályba, hogy olvastam a Bibliát, meg az állítatos könyveket, aztán közben meg csúfoltak az osztálytársaim, hogy na, te olvasod az állítatos könyvet, meg a Bibliát, azt közben meg puskáztál. A többiek együtt puskáztam, a többiekkel nem volt baj, csak velem volt, mert én olvastam az állítatos könyvet, meg a Bibliát. No, 11-es volt, utána pedig szépen teológiára kerültem, első évet fejeztem be, amikor egy állítatot kellett tartsak. Lehet annak, akik voltak innen Kladován, fiatalok vagy gyermekek, Kladován kellett tartsak egy állítatot. Az életemben nem beszéltek arról, most egy pont, amikor megtértem, vagy amikor Isten megtérített, ez egy ilyen folyamat volt az életemben. Isten végig munkát, végig gyúrt, végig formált, és akkor arról kellett tartsak egy áridatot, hogy Józsué mondja, én is az én házam népe az Úrnak szolgálom. És el volt törve a lábam, nem mehettem el kirándulni, és otthon ültem az erdő szélén, mindenki más el volt menve a táborba, és én is az én házam az Úrnak szolgálom. Hát törött lábam, meg ugye kicsit törött szíve, akkor ott eldöntöttem, hogy én az Úrnak akarok szolgálni, az Úr útján akarok járni, én és az én házam népe. És talán ez egy olyan pont, amire azt mondom, hogy akkor úgy tudatosabban, vagy még inkább odaszántam Istennek az életemet. Azelőtt is volt, és azután is volt, többször is, amikor vissza kellett engedjem Istent a trónra az életemben, de törekszem naponta arra, hogy ne kérezkedjek oda fel melléje, vagy ne toljam őt onnan le. Egy kicsit röviden összefoglalva talán ez lenne az, amit az életemről el szeretnék mondani. Családom, van egy szép, ügyes, aranyos, drága, kedves feleségem, akinek az édesapját ismerik, ő már sokszor volt itt. Én nekem eszembe jutott, hogy mégiscsak volt, amit egyszer szolgálni, soha nem szolgáltam, és valahol itt ültem, arra is emlékszem. És ha jól emlékszem, az is egy ima hét volt, és nagyon melegen volt, ez a meleg jutott eszembe, hogy valahol itt lehetett annak idején is a kályha is, és erősen nem élveztem azt, hogy melegen van. Örülök annak, hogy itt lehetek, akkor mint bámészkodó, vagy mint hallgató voltam, most pedig az Isten igét akarom szólni. Én kérdezte a tiszteletes úr, hogy akarok-e még szólni? Hát mondtam, hogy ha nem kell, akkor megyek, mert Temesvárom reggel óta hullahó, és haza kell ma este érni, mert holnap még sok szolgálat van. Örülök, hogy itt lehetek, és örülök, hogy elmondhatom azt, amit Isten rám bízott, és remélem, hogy ezt az igét, amit most rám bízott, azt rá fogja bízni mindenkire. Ezért imádkozunk, ezért könyörögünk. Talán röviden ennyi.
Köszönjük szépen. Nem mondtad, hogy hányan vagytok testvérek?
Mindenki tudja, hogy nem. Édesapám szerintem eldicsekedett vele.
Nem dicsekedett.
Nem? Akkor majd egy következő alkalommal elmondja. Heten vagyunk különben testvérek. Heten, mint a gonoszok, bennünket úgy kötöttek gyerekkorunkban, hogy 7 up. A feleségem, vagy őket tudják, nem ők meg 6-on voltak. Ők nem voltak olyan gonoszok, mi voltunk olyan gonoszok.
És ki tudja, mi lesz nálunk? Még mi se tudjuk. Mielőtt elkezdenénk, testvérek, az ige olvasását és az ige hirdetést, közösen énekeljünk egy éneket. A 475. énekünket, Új szívet adj, Uram, én nekem. A 475. énekünket. Új szívet adj, Uram, én nekem. Új szívet adj, én Istenem. A regy csupán, csak te érteni. Szíved gyárt szüntelen, csak lélek szüntelen.
imádkozzunk. Drága Úr Jézus, áldunk téged azért, hogy ezen a mai estén, ezen a hideg esős estén itt lehetünk, a te lábaidnál és a te ígédre figyelhetünk. Kérünk téged arra, hogy áld meg bennünket, áld meg a te ígédet, áld meg a te ígédnek a hirdetését és hallgatását. Add, hogy ez az óra szent legyen a mi számunkra. Kérünk téged, hogy adj nekünk új szívet, őszintén kérjük tőled ezt, hogy a te ígéd által formálj át bennünket, alakíts át bennünket. Szentelj meg bennünket, mennyei édesatyánk, hogy a mi életünk, a mi szívünk, az a tiéd legyen egyedül. És kérünk téged arra, hogy a te ígéd által hozz bennünket mozgásba, eleveníts meg bennünket, éltess bennünket, hogy hajlékodból távozva a mi egész életünk, a mi hajlékaink, családjaink, munkánk és munkahelyünk templommá váljék, ahol téged tudunk imádni, téged tudunk tisztelni. Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk, köszönjük, hogy kérhetjük a te lelked által azt, hogy erősíts meg bennünket, áldj meg bennünket. Te légy az ige szólójával, hogy bátorsággal tudja hirdetni azt, amit te reábíztál, és te légy az ige hallgatójával, nyisd a szívét, hogy ne bolondságnak tűnjék a te ígéd, a te beszéded, hanem éltető igeként fogadja a szívébe, és megtartójává lehessen. Áldunk téged, hogy meghallgatsz Krisztusért. Amen. Van egy nagyon nehéz ének, amelynek úgy annyi a szövege, hogy szívem csendben az Úrra figyel. Ne keressük el énekeskönyvből, szerintem mindenki tudja, nem? Jó, énekeljük el ezt az éneket egymás után kétszer, így helyünkön maradva. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel. Ha ezt énekeltük, akkor csendes szívvel, Istenre figyelő szívvel figyeljünk az ő igéjére. Ugye, mint írva, található az a Lukács evangéliuma 24. részének 36-tól 40-ig terjedő verseiben. Lukács 24, 36, 40. És a 38. verset fogom megismételni. Tehát, még egyszer mondom, mert látom, sokan kikeresik. Lukács 24, 36-tól 40-ig terjedő verseket olvasom. Álljunk fel Isten igének megadva tiszteletet. Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket. Békesség néktek! Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk. Miért rémültetek meg? És miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és lássátok, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. És ezeket mondva, megmutatta nekik a kezét és a lábát. 38. verset újraolvasom. Ő azonban így szólt hozzájuk, miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Ez Isten írott igéje, foglaljuk el helyünket, és figyeljünk annak magyarázatára. Azért imádkoztam, miközben készültem, hogy bárcsak úgy tudnám megérteni én is az igét, olyan egyszerűen, olyan világosan, hogy el tudjam akár öt mondatban is mondani azt, hogy na, erről szól ez az ige. És most azt kérem Istentől, hogy bárcsak ilyen egyszerűen is tudnám elmondani mindazt, amit megértettem. De először is. Énekeltünk az imént egy szép éneket, a 459. éneket. És ennek a harmadik verse, ne keressék meg, felolvasom, ennek a harmadik verse így szólt: s ha szenvedések kelyhét adod inni, mely színig töltött, keserűs, nehéz, te segíts békén hálával elvenni, hisz áldva nyújtja hű atyai kéz. Ezt olyan szépen, meg olyan lelkesen énekeltük. De hadd kérdezzem meg, hogy ezt tényleg így gondoljuk? Valaki mondta, persze. Az jó. De hadd kérdezzem meg, és legyünk őszinték egymáshoz. Akkor, amikor jön egy betegség az életünkben, akkor, amikor valami nagyon nehéz, elveszítjük a házastársunkat, elveszítünk valakit, akit nagyon szeretünk, akkor is elmondjuk ezt a verset. Akkor is elmondjuk azt, hogy ha szenvedések kelyhét adod inni, akkor, amikor tudom is, én sok fiatal van, elválnak vizsgát, pedig te tanultál. Nem? Minden diák tanul. Mint ahogy minden börtönben lévő ártatlan. Pedig te tanultál, s elválnak. Akkor is el tudod ezt mondani? Valami nagyon súlyos baj értéket. Akkor is el tudjuk mondani, hogy ha szenvedések kelyhét adod inni, mely színig töltött, keserű és nehéz. Milyen a színig töltött? Itt van egy pohár, tele töltöm, az egy kicsit megmozdítom, és már is folyik ki, igaz? Csak egy kicsi kell még bele, és már is sordul ki. Akkor is ki tudom azt mondani, hogy ez az Istentől van. Azt mondja itt az ének, azt énekeltük nagyon szépen, hogy te segíts békén hálával elvenni, hisz áldva nyújtja hű atyai kéz. Vajon hisszük azt, hogy a bajok, a nehézségek, azok az Istentől vannak? Vajon komolyan vesszük azt, hogy semmi sincs véletlenül, hogy minden az Isten kezéből jön? Temesváron van egy, az ifiben egy fiatal, aki nem volt mindig ifita. Csak 2 éve ifita. Azelőtt csak hallottam róla, meg hallottam a nevét a többi ifisektől, de soha nem jár. Sőt, egy kicsit olyan büszke volt magára. Aztán vettek egy új autót. És akkor még inkább büszke volt magára, és még inkább büszke volt arra, hogy nekik van. És egy alkalommal utaztak valahova, és egy nagyon súlyos balesetet szenvedtek. Úgyhogy csak hajszálon múlt az, hogy megmenekültek. De úgy menekültek meg, hogy kezében, lábában, mindenhol csövek voltak, hogy fogát ki kellett teljesen cserélni. Megmenekültek, életben maradtak. És bementem ehhez a fiatalhoz a kórházban, több mint 1,5-2 hónapot feküdt a kórházban, kifeszítve, meg mindenhol csövek lógtak, meg mindenhol húzatták a csontjait, hogy valahogy összeforjanak. És azt kérdezte tőlem ez a fiatal, hogy na, tiszteletes úr, miért? Miért engedte meg az Isten? Hol az Isten? Pedig csak egy hajszálon múlt az, hogy megtörténik a baleset, vagy nem történik meg. Miért engedte ezt meg az Isten? Olyan érdekes az, hogy pontosabban szomorú az, hogy akkor, amikor baj ér bennünket, akkor hol az Isten? Miért engedte meg az Isten? Aztán, amikor minden rendben van, akkor soha nem tesszük fel a kérdést, hogy hát milyen jó az Isten hozzá. Mennyi jót ad nekem az Isten? Valahogy ezt sohasem szoktuk mondani, miért ad nekem ennyit az Isten? Miért szeret ennyit az Isten? Miért szeret ennyire engem az Isten? Mindig csak azt mondjuk, hogy miért nincs ez, miért nincs az. Olyan ritkán mondjuk azt, hogy vajon miért is szeretett engem az Isten azt, hogy miért is szeretett engem az Isten annyira, hogy ilyen hosszú életet adott? Miért is szeret engem az Isten annyira, hogy megérintette a szívemet, és itt vagyok? Vajon miért szeret engem ennyire? Mivel érdemeltem ki azt a sok jót, amit kapok? Mindig csak azt kérdezik, hogy miért adta ezt az Isten? Miért van ilyen rossz idő? Miért vagyok már megint beteg? Miért? Sokszor elhangzik ez a kérdés, hogy miért? És nagyon sokszor csak kérdésként hangzik el, hogy miért van ilyen rossz idő? Vagy miért van ennyi gonoszság ebben a világban? Nézzük a tévét, televíziót, és miért van annyi gazemberség ebben a világban? Csak kérdezzük, hogy feltesszük költői kérdésként magunknak. Aztán máskor ezt a miértet, ezt a kérdést szemrehányásképpen vagy vádképpen tesszük fel. Hogy miért engedted meg, hogy beteg legyek? Miért engedted meg, hogy ide jussak? Miért veszítettem el valamilyen családtagomat? Miért? És akkor vádaskodunk, és szemrehányást teszünk az Istennek. Megint máskor, és ez van itt az igében is, bátorításképpen hangzik el az, hogy miért. Hát miért vagy olyan buta, hogy nem hiszed el? Miért félsz, hogy hát itt vagyok, ugye szülő szokta mondani a gyermeknek, ne félj, miért félsz, itt vagyok, fogom a kezedet. Miért estek kétségbe? Hát itt vagyok, ne féljetek, mondja Jézus a tanítványoknak. Nézzétek meg, én vagyok az, nézzétek meg a kezemet, a lábamat, én vagyok az. Hát miért féltek? Mi értelme van a félelemnek? Aztán van egy másik fajta kérdés is, illetve másfajta alkalom, amikor feltesszük ezt a kérdést, hogy miért, mégpedig az, amikor számon kérünk. Amikor számon kérjük például a gyereket, nem, hogy a tanár számon kéri, elég rosszul csinálja, de számon szokta kérni a diákot. És még nincs is lelkélyes ismeretfurdása. Na fiam, mit tanultál? Vagy miért nem tanultál? Ez a legkellemetlenebb. Na miért nem tanultál, nem? És lesz majd egy végső számon kérés, amikor azt kérdezi tőlünk az Isten, hogy miért nem hittél benne? Ott voltál az Isten tiszteleten, volt Bibliád, hangzott az ige, ismertél sok éneket, miért nem hittél benne? Miért nem vetted komolyan azt, amit mondtam neked? Miért nem jöttél hozzám a bűneimmel, mert én adtam volna neked bocsánatot? És te kacagtál rajta, és nevettél rajta, és tovább mentél. Miért? Miért nem ragadtad meg a kegyelmet, ameddig még életed volt? Miért? Itt az igében, a felolvasott igében Jézus is kérdez. Mégpedig kétszer is elhangzik ez a szó, hogy miért. Különben ma délelőtt beindítottam a számítógépet, és egy ilyen biblia programban megpróbáltam megkeresni, hogy hányszor fordul ez a szó elő, hogy miért, és milyen kontextusokban. Hát nagyon sokféle formában, nagyon sokféle helyzetben fordul ez a szó elő, hogy miért. Ha jól emlékszem, 380 valahányszor fordul el az Új Szövetségben. Az Ószövetséget nem is számoltam, mert nem láttam semmi értelmét. Miért? Jézus is felteszi kétszer ugyanabban a mondatban, hogy na miért? Miért féltek? Lássuk azt a helyzetet, amelyben feltevődik ez a kérdés. Lássuk, hogy mi is volt ezekkel a tanítványokkal. Megkérdeztem a tiszteletes úrtól, és azt mondotta, hogy a héten ez a történet, az Emmausi tanítványoknak a története végig volt beszélve. Remélem, hogy nem túl volt beszélve, de sokat beszéltek róla, sokszor hangzott róla az ige. Hét tanítvány szomorúan, elkeseredve, búsan, reménytelenül, mert hát meghalt a mester, látták, hogy megölték, látták, hogy sírba tették, mennek haza, vége mindennek. Az óruk a földet éri, azt se veszik észre, hogy mellettük van Jézus, vagy hogy ő az, pedig 3 évig hallgatták őt, és Jézus nagyon sokat beszélt, nagyon sokat tanított, és nem ismerik fel, mert az óruk ott van a földön, mert annyira szomorú. És aztán elérkeznek egy válaszúthoz, és én úgy gondolom, itt változik meg minden, amikor azt mondják, hogy maradj velünk, ne menj tovább. És Jézus velük marad, és akkor ott felismeri. Megtöri a kenyeret, segítségül hív az Isten nevét, és felismerik őt, de ő azonnal eltűnik. És itt azt olvassuk ebben az igében, hogy a tanítványok, ez a két emmausi tanítvány visszamegy Jeruzsálembe, ott találja többit összegyűlve, és el akarják mondani, hogy Jézus valóban feltámad. De még mielőtt szóhoz jutnának, hamarén megszólalnak azok, és elmondják, hogy valóban feltámad. Valahogy úgy jártam én is ma este, hogy eljöttem ide, hogy hirdessem az igét, aztán közben maguk kezdték nekem hirdetni az igét. Igen? Valahogy így lehetett az is. Eljött az a két tanítvány, hogy Jézus feltámad, Jézus ért, és közben meg először azok mondják, először azok tesznek bizonyságot, hogy valóban él, hogy valóban van nekünk megváltó. És azt olvassuk az igében, hogy beszélgetnek. Beszélgetnek mindenről. Talán beszélgetnek arról, ami történt. Sőt, biztos, hogy arról beszélgettek, mert nagy szám volt. Nagy szám volt az, hogy Jézus meghalt, Jézus megölték. Nagy fájdalmuk volt ez neki. És beszélgetnek arról, hogy ő feltámadt. Beszélgetnek talán arról, hogy milyen gyarlók is voltunk. Hát hányszor megmondta Jézus? Talán Péter is elmondja, hogy jaj, milyen balga voltam. Hát amikor Jézus azt mondta, hogy neki meg kell halnia, én kardoskodtam, és azt mondtam, hogy ha valaki hozzányúl, akkor az én kardommal fog találkozni. Milyen gyarlók, milyen buták voltunk, hogy nem figyeltünk oda mindenre. Talán arról beszélgetnek, hogy mennyire nem is értettük meg Jézust. Azt van, amit megírva az igében, hogy beszélgetnek, össze vannak gyűlve, és beszélgetnek a történtek, amik az elmúlt napokban velük történtek. És az van megírva a Szentírásban, hogy a ketten vagy hárman, tudjuk folytatni? Összegyűlnek az én nevemben, és egy akaraton vannak, ugyanazt kérik az ő imádságaikban, azt mondja a Az ige hogy? Ott vagyok között. Ott vagyok között. Hát ezért hisszük és tudjuk, hogy most is itt van. Itt van Isten köztünk. Szoktuk is énekelni a szép énekünkben. Hisszük mi is, hogy most itt van közöttünk. Mert ha ketten vagy hárman összegyűlnek, ő ott van. Na most ez akkora is, arra az időre is volt, érvényes volt. Így is történt. Ott is megjelent Jézus. Az ő nevében gyűlnek össze. Róla beszélgetnek. A történtekről beszélgetnek. És megjelenik Jézus, és köszönt őket. Azt mondja, hogy békesség néktek. Erre a zsidó azt mondja, hogy sálom. Talán szó, ismerjük ezt a kifejezést. Békesség néktek. És nagyon hamar kiderül, hogy ezeknek az embereknek abszolút nincs békesség. Ugyanis azt olvassuk, hogy elkezdenek félni. Elkezdenek remegni. Kétségbe esnek. Azt mondják, hogy így okoskodnak a szívük, hogy talán egy szellem az. Elkezdenek remegni. Drága testvéreim, váltsuk egy kicsit apró pénzre meg a mi életünkre ezt az igét. Milyen sokszor járunk mi is itt. Milyen sokszor történik ez velünk is meg. Beszélgetünk az Isten dolgairól. Itt vagyunk, eltöltünk 2 órát az Isten jelenlétében. Énekelünk, imádkozunk, Istenről beszélgetünk, Istenről hallunk, bizonyságot teszünk. És közben, vajon mi van ott a szívünknek a mély? Mert az, ahogyan, vagy az, amiről árulkodik az arcunk, az nem biztos, hogy arról árulkodik, ami a szívünkben van. Mert azért jól megtanuljuk már gyermekkorunktól azt, hogy hogyan kell képtudatoskodni, hogyan kell mosolyogni akkor is, amikor nincs kedvem, hogyan kell jó pufázni akkor is, amikor nagyon szomorú vagyok. Nagyon megtanuljuk a képmutatást. És eléggé gyakoroljuk is azt. Jézus megszólal, és azt mondja, hogy békesség néktek. Vajon hogyan vagyunk mi? Vajon békességgel vagyunk? Hallgatjuk az igét, örvendezünk, magasztaljuk az Urat, imádkozunk, énekelünk. Vajon mi van a szívünkben? Egy hétig ezt minden este így gyakorolták. Mi is otthon Temesváron. És úgy örültünk. És úgy sajnáltuk, hogy elmúlt az ima hét, mert olyan jó volt minden este együtt lenni. De, vajon hazamenve? Vajon otthon van békesség? És ott mi az én szívemben, amikor hazamegyek, van békesség? És akkor, amikor megszólalok otthon, és szóba állok azzal a szerettemmel, meg azzal a családtagommal, aki most nincs itt. Aki azt mondja, hogy én oda nem megyek. Aki azt mondja, hogy nekem semmi közöm ez az egészet, és te se vagy normális, hogy odamész. Hogy beszélünk azzal? Van békesség? Hogy viszonyulunk az ilyen emberekhez? Egyáltalán, hogy viszonyulsz a házastársadhoz? Vagy hazamentek ketten, és az úton hogy beszélgettek egymással? Hogy érkeztek meg haza? Gyermekek, fiatalok, van békesség otthon? Édesanyja meg édesapa azt mondja, inkább a fiúknak, hogy na menj hozzá még be egy ölfát, mert elég hideg lesz ma éjszaka. Békességgel? Nagyon szívesen. Hát miért nem mennék? Hát ne fázzunk. Fel kell seperni a konyhát, vagy el kell mosogatni. Fáradt mindenki, most mosogassunk, igen, majd holnap ráérünk mi arra még, mondották még sokan, aztán valahogy nem értek sokan rá. Van békesség? Van otthon békesség, amikor hazamegyünk egy-egy ilyen Isten tiszteletről, egy ilyen ima heti alkalomról? Vajon akkor, amikor innen elmegyünk, tudunk hinni? Én úgy megszégyenültem, miközben Isten tisztelet előtt gondolkoztam, meg most is itt hallgatva az énekeket, meg a bizonyságtevéseket, ugye elszégyeltem magamat, mert mielőtt ide érkeztünk volna, hallottam azt, hogy Temesváron reggel óta esik a hó, hullahó, és valaki érkezett Aradról is, és azt mondta, hogy alig tudtak jönni. Én is tele voltam félelemmel, meg hitetlenséggel. Mi lesz, hogyha a dácsának nem fog menni az ABS-re, igaz? Hát nincs ABS-re, azért nem fog menni. De van egy kéz, aki tart. Van egy kéz, aki hordoz. Hát akkor mit féle? Akkor mit remeg a szívem? Vajon? Hogyan vagyunk itt, és vajon van-e békesség a szívünkben? Mert úgy köszönünk egymásnak, hogy békesség Istentől, nem? Vajon van-e békesség ott a szívünk mélyén? Vajon az Istennel járunk akkor is, amikor hazamegyünk? És azt hiszem, hogyha őszinték vagyunk, akkor elmondjuk azt, hogy itt a templomban nagyon könnyű Istent magasztalni. Itt nagyon könnyű hinni, nagyon könnyű bízni. Aztán, amikor innen kilépünk, valahogy egyre nehezebbé válik. Ahogy haladunk hazafele, egyre nehezebb. Aztán ahogy haladunk a munka fele, meg az iskola fele, meg a haverok, meg a barátnők, meg a barátok, egyre nehezebb Istenben bízni, egyre nehezebb Isten szerint élni. Egyre nehezebb az itt kapottakat apró pénzre váltani. És vajon miért van ez itt? Vajon mi a gond? Mi a baj? Én úgy gondolom, hogy ezek a tanítványok még nem találkoztak Jézussal. Még hallották, hogy ő feltámadt, hallották azt, hogy ő él, Emmausiak is elmondják, egy pillanatra meg is látják őt, de Jézus azonnal eltűnik. De ezek a tanítványok még nem találkoztak Jézussal, még nem látták meg az ő sebeit, még nem látták meg azt, hogy tényleg feltámadt. És még nem értik azt, hogy érettük volt ez az egész. Még nem értik azt, hogy itt tényleg minden ki volt szépen pontosan számítva. Jézus majd később mondja a 46. versben, hogy ennek így kellett lennie, mindennek így kellett lennie. Többször is mondja, hogy kellett, ennek így kellett lennie. Na ezt ők még nem értik, ezt ők még nem látják, mert nekik még nem jelent meg Jézus. És drága testvéreim, mi is hallgatjuk a prédikációt, együtt magasztaljuk az Urat, imádkozunk, de nekünk is erre van szükség. Az Istennel való személyes találkozásra. Mert az egy nagyon jó dolog, hogy valaki itten bizonyságot tesz. Nagyon jó dolog, hogy valaki a prédikációban az Isten igéjéről beszél. De ameddig ott jól el vagyunk hátul a sarokban, és énekelgetünk, és beszélgetünk, és stb. Ameddig jól el vagyunk azzal, jó itt lenni, és ennyi, addig nem látjuk meg az Istent. Addig marad a félelem, addig marad a rettegés, addig marad a kétségbeesés, addig marad a reménytelen jövő. Ameddig megvan ez a távolság köztem és Jézus Krisztus között, addig marad minden a helyében. És nincs békesség ott benne. Nincs békesség a szívben. Drága testvérem, nem a lelki pásztorom van ezen a mai estén a hangsúly. Én nagyon remélem, azért nem is kérdeztem ezt meg, de nagyon remélem, hogy azért minden este ennyien szoktak lenni, vagy minden Isten tiszteleten ennyien szoktak lenni. Na, még többen is, hála Istennek. Mert nem a lelki pásztoron van a hangsúly, hogy ki jönne, ki nem jön, hanem Jézuson van a hangsúly. Jézuson van a hangsúly. Jézus beszédén van a hangsúly. Az ő jelenlétén van ezen a mai estén is a hangsúly. Mert Jézus azért jött, hogy életünk legyen, hogy bővölködjünk. Azért jött, hogy békességünk legyen. Azért jött, hogy a békességünket visszaszerezze, megszerezze. Nekünk adja. Azért jött, hogy megbékéltessen bennünket az Atyával. És ezért mondja azt, hogy békesség nektek. Ő ezt akarja ma is, és ezt mondja ma is, hogy békesség nektek. De a tanítványok azt olvassuk, hogy megrettennek, félnek, kétségbe esnek. A tanítványoknak a szíve valahogy elkezd bizonytalankodni. Lehetni egy szellem. Elkezdenek, az van a Károli Bibliában írva, látom, hogy sokaknál van Károli Biblia, én az új szerint olvastam fel, az új fordítás szerint. Károli az van, hogy miért okoskodtok a ti szívetekben? Elkezdenek okoskodni, lehet egy szellem jött. Miért okoskodtok? Elkezdenek okoskodni ezek a tanítványok. De Jézus, aki belelát a szívbe, azt mondja, hogy miért rémültetek meg? Na most az, hogy megrémültetek, ez látszik kívül az arcról, nem? Ha valaki megrémül, úgy talán egy kicsit úgy kimered, úgy marad. Aztán azt mondja Jézus, hogy miért támad kétség a ti szívetekbe? Na ezt nincs honnan látni kívülről. A szívbe ember nem tud belátni. A szívbe csak Jézus tud belátni, és ő belát, és azt kérdezi, na mi van a szívetekben? Na miért rendültetek meg a szívetekben? Mi ez az okoskodás a ti szívetekben? Kívülről én sem tudom megállapítani senkiről, hogy mi van a szívében. De Jézus azt mondja, mi van a te szívedben? Miért van kétség a te szívedben? Miért aggodalmaskodsz a te szívedben? Miért félsz? Miért hitetlenkedsz? Miért nem tudod rátenni az életedet? Rábízni az életedet Krisztusra? Mi az, ami meggátol téged? És váltsuk ezt is apró pénzre. Miért estél újra kétségbe? Vagy mi miatt estél ma újra kétségbe? Miért félsz ugye egy betegség? Miért ingott meg a te hited a próbában, amelyen talán most mész keresztül? Jakab levele mondja azt is, hogy a próba az csak arra, hogy megerősödjünk. Megerősödjön a hitünk, hogy kimunkálja az álhatatosságot, az álhatatosság pedig kimunkálja a szent életet. Miért estünk akkor kétségbe a próbában? Miért veszítetted el a bizalmadat? Miért nem hiszed el, hogy én a bezárt ajtón is be tudok jönni? Miért nem hiszed el azt, hogy nekem van hatalmam azt is megtenni, amit te nem tudsz elképzelni? Miért nem hiszed, hogy a megromlott házasságodat is helyre tudom hozni? Szó volt az imént, hogy egy ember, nem tudom kiről volt szó, nem tudta még a saját házasságát sem rendbe hozni. Hát akkor még az Istennel való kapcsolatát. Hát nem megy nekünk. De miért vagy kétségbeesve? Miért vagy reménytelen, hogy azt már nem lehet megjavítani? Úgy elidegenedtünk egymásnak, egymástól, annyira gyűlöljük egymást, hogy azt nem lehet helyrehozni. Miért van ez a szívedben? Az elveszett gyermeket is meg tudom találni, mondja Jézus. A gazdasági helyzetben is meg tudlak téged áldani. És napról napra ki tudom rendelni a te számodra a mindennapi kenyeret. Mert hogy ezt kell kérnünk nekünk, a mi atyánk szava szerint. Ha egyedül maradtál, elszólítatott a te házastársad, vagy talán gyermeked, mert ilyen is sok esetben van. Hát miért esel kétségbe? Hát nem én vagyok a te teremtőd, nem én vagyok a te atyád, nem én vagyok az, aki téged hordoztalak már megszületésed pillanatától, meg fogantatásod pillanatától, nem én vagyok az, aki végighordozlak téged. Miért aggodalmaskodsz? Beteg vagy? Hát nem én vagyok az áldott orvos. Hát akkor miért félsz? Félsz a haláltól? Miért félsz? Hát nem én mondottam, Jézus mondotta magáról azt, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. És azt mondja, hogy ha valaki hisz én bennem, akkor az, ha meghal is itt a földön, mert hogy meg fog mindenki halni itt a földön, de azt mondja, ha valaki hisz, akkor az él, örökké él. Ott vele az atyai házban. Miért félünk akkor a haláltól? Érzed talán, hogy olyan bűnös vagy, hogy nem vagy méltó az Istenhez, az Istennel való kapcsolatra. Érzed azt, hogy te nem is jöhetsz talán ide. Most eljöttél, nem ismerem testvéreket, úgyhogy ez csak feltételezés az én részemről, de érzed azt, hogy nem vagy méltó. És jól érzed, mert nem vagyunk méltó. Mert nem azért fogad el bennünket az Isten, mert olyan méltóak vagyunk, vagy mert valamit tettünk, vagy kiérdemeltünk, hanem kegyelemből fogad el, az ő szeretetéből fogad el, az ő irgalmából fogad el, azért fogad el, mert annyira szeret. És drága testvéreim, Jézus is feltette egyszer ezt a kérdést, hogy miért. Mégpedig ott a Getsemáné kertben azt mondja, hogy miért? Miért hagytál el engemet? Miért engedett, hogy ez így legyen? Ott kínlódik, ott imádkozik, ott könyörög, térdepel. Miért hagytál el engem, Istenem? Miért? Hát az emberért. Miért? Érettem meg érettünk. A mi bűneinkért, hogy mikor még nem is ismertük őt, mikor nem is szerettük őt, mikor még nagyon távol voltunk tőle, mikor be sem ért a fejünk lágya. Ő már akkor szeretett, ő már akkor meghalt érettem, és érettünk. És hadd mondjam el, itt még hozzákapcsolódik az én életemhez, hogy ehhez fel kell érni. A gyermek az elhülyéskedi ezt, vagy talán állítatosan figyel. A fiatalnak meg annyi minden dolga van, meg olyan jól elszórakozik, meg elszórakoztatja akár a fiúkat, akár a lányokat, hogy ő erre nem ér rá gondolkodni. Olyan jól eltelik egy Isten tisztelet hülyéskedve, és igaz, fiúk, hátul? Persze, még szép, hogy eltelik egy Isten tiszteletet, ez engem nem éri. Miért? Érettünk, akik még fel sem fogjuk, mert oda se figyel. Érettünk, akik még soha nem gondolkoztunk ezen. Érettünk, akik talán amikor legyintettük, ez ilyeség. Papot azért fizetik, hogy beszéljen, nem? Hát. Érettünk. Annyira szeretett bennünket, hogy ezt érettünk vállalta. Érettünk vállalta a Golgotát, életünk vállalta a szenvedést, az, hogy leköpjék, arcul köpjék. Hogy ezt valaha fel tudnánk fogni, vagy meg tudnánk érteni, hogy valaki vállalja azt, hogy arcába köpjenek. Csak azért, hogy megmentse a másik ember. Vállalja azt, hogy megölje. Csak azért, hogy megmentse a másik ember, akkor talán el tudnánk sírni magunkat, vagy kijönne a könny is a szemünkből, hogy mit tett ő érettünk, hogy mennyire szeretett ő minket. Miért? Miért hagyta őt az Isten? Miért hagyta, hogy ott verejtéket vért verejték ezzel? Hát érettünk. Érettünk emberekért. Ő vállalta helyettünk, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy ugye tudjuk folytatni, hogy egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hisz ő benne, annak örök élete legyen. Az el ne veszem, az megtartassék. Van egy szép énekünk is, nem tudom, hogyha tetszenek-e ismerni, miért, hogy őt, kit angyal ének dicsért, költötte ránk szerelme kincseit. Miért? Miért az, aki ott volt az atyai dicsőségben, az atyai tisztaságban, az atyai szentségben. Miért, hogy ide lejött a földre, a porba, a szennybe? És miért, hogy meghalt ilyen tökéletlen emberek? Akik őt semmibe veszik, akik őt kikacagják, akik őt nem veszik komolyan. Miért? Hát azért, mert szeretett bennünket. Mert így szeretett bennünket az Isten. És drága testvéreim, ez adjon nekünk erőt. Adjon nekünk erőt a próbában. Adjon nekünk erőt a szenvedésben. Adjon erőt nekünk akkor, amikor ingadozik a hitünk, hogy vajon tényleg van Isten? Vajon tényleg mellettem van? Vajon tényleg szeret? Tényleg elfogad? Adjon nekünk erőt akkor, amikor elveszítünk valakit ebben az életben. És miután Isten átsegít a próbán, ez adjon nekünk erőt a bizonyságtevéshez. Mert hogy ennek a mai estének az a témája, hogy tanúságtétel, a hit és a bizonyság és a bizalom és a reménység által. Amikor Isten feláll, lábra áll, kisegít egy próbából, akkor tud elmondani Isten magasztalva, hogy mellettem volt az Isten. És nem kapunk minden kérdésre választ. Minden miértre azért. De egy biztos, hogy ő a miértjeinkre, a próbáinkba, a nehézségeinkbe mellénk jön. Ő nem magyarázkodik, nem magyarázza meg, hogy na ez ezért volt, ez meg azért volt. Nekem sem magyarázott meg az Isten nagyon sok mindent. És biztos még vagyunk, biztos még vannak sokan itt, akiknek nem magyarázott meg az Isten mindent. Amit majd csak ott fenn fogunk megérteni. De egy biztos, amikor mélyen vagyunk, amikor problémánk van, amikor nehézségben vagyunk, amikor örvendezünk, ő mellénk jön, mellénk áll, és el nem hagy bennünket. Oda áll, megáll a középen, és azt mondja, hogy békesség neked, aki beteg vagy, békesség neked, aki szenvedsz, békesség neked, aki távol vagy tőlem, békesség neked. Az Isten jön, és mellénk áll, erősít. És ez mind miért van? Hogy hirdetni tudjuk az ő nevét. Van egy másik szép ének, most már annyit énekeltünk ezen a mai estén, hát akkor még hadd idézek én is néhányat. Nem tudom pontosan, csak valahogy így van az ének, hogy üres kézzel kell-e mennem, és állanom az Úr előtt. Na, tudják, látom, hogy itt ismételgették néhányat. Üres kézzel kell-e mennem, és állanom az Úr előtt. Hát, hogyha Isten megtöltötte úgy az én kezemet, és annyi mindent adott a szívembe, az életembe, hát akkor azt tartsam meg önmagamnak, legyek ilyen. Ilyen önző? Nem. Ezt el kell mondani másoknak is. Ide kell hozni másokat is. Meg kell fogni másoknak is a kezét. És nem teleprédikálni a fejét, hogy már robbanjon szét a feje, hanem egyszerűen megélni a hitet. Egyszerűen elé élni az igét. Egyszerűen szentül élni. És akkor talán megkérdezi a házastársat, meg a gyermeket, hogy na mi van veled, apa? Hát miért vagy te ilyen más? Akkor nem azért fog jönni a templomba, mert kötelező, hanem azért jön, mert kapott ő is valamit. Akkor megkérdez osztálytársatok, kedves fiúk ott hátul, meg kedves lányok itt elő, meg itt is vannak, biztos ti is iskolájátok, hogy te miért vagy más? Mert hogy ők tudják, hogy ti templomba jártok. Talán még azt is tudják, hogy imádkoztok, vagy Bibliát olvastok, meg énekeltek. Hát miért vagy te ennyire más? Vajon megkérdezhetik ezt tőlük? Megkérdezik ezt tőled? Vajon másak vagyok? Az osztályban nem kitűnik el, meg tenni a hívősdit? Nem. Hanem egyszerűen Istenre félő élettel rámutatni, Krisztusra mutatni. Mert hogy nekünk tanúbizonyságot kell tenni. Azt mondja itt a 48. versben az ige, hogy ti vagytok erre a tanúk. Nos ti. Ti, akik itt vagytok, ti, akik hallgatjátok az igét, ti, akik adtok arra, ti, akik énekeltek erről, ti vagytok ennek a tanúi. És hol kell tanúskodni? Mindenhol. Iskolában, családban, gyülekezetben. Ti vagytok ennek a tanúi. A próbában, a nehézségben is lehet tanúskodni. Sőt, Isten erre akar bennünket ezen a mai estén megtanítani. Hogy akkor, amikor talán a miértjeinket mondanánk, és panaszkodnánk, hogy már megint fáj a háta, meg már megint fáj a lába. Ez a legtöbb probléma, nem az idősek? Hogy már megint nem tudtam kiegyenesedni annyira, görcsölt a dereka. Nos, testvéreim, ezek közepette, vagy már megint elveszítettem a munkahelyemet, vannak fiatalok is. Már megint levágták a fizetésünket. Már megint ezek közepette lehet Istenre mutatni, lehet tanúskodni, sőt, kell nekünk tanúskodni. Mert mi tanúskodhatunk arról, hogy ezekben a nehézségekben is van egy Istenünk, aki mellénk áll. Van egy Istenünk, aki nem hagy el bennünket. És lehetünk nagyon őszintén. Nem értem azt, hogy miért van itt. Nem értem azt, hogy miért vagyok beteg. Pedig én imádkozok, én Istenfélő életet élek, igyekszem Krisztusra figyelni, és mégis miért történt meg ez a baj? Miért van ez a nehézség az életem? Lehetsz őszinte. Lehetek őszinte. Nem értem. Lehetsz és lehetek. Hadd legyek én is őszinte. Mikor első éves teológus voltam, akkor raktam le a sofőr vizsgámat. Elméleten nagy nehezen átmentem, akkor még románul kellett, habár lehet, hogy ma is sokan románok teszik ezt a vizsgát le. Utána jön az elmélet, utána jön a gyakorlat. Na, az már kicsit nehezebb, nem? Főleg akkor, hogyha valaki nem tud vezetni. Főleg akkor, hogyha van egy kekezkedő rendőr. És beülök az autóba, és na, ott volt minden. És azt mondja kedvesen, hogy hát el vagyok vágva, jöhetek vissza egy hónap múlva, vagy két hónap múlva. És Kolozsváron tanultam, Váradon csináltam a sofőrsulit, és a szüleim azok 60 kilométerre laknak Váradon. Tehát sehogy sem jött össze, és nagyon nehéz volt, nagyon költséges. És azt kérdeztem, miért engedte ezt meg az Isten? Erre hazamegyek, nagyon sokat bosszankodtam, meg mérgelődtem, hazamegyek, és elolvastam az aznapi igét, a Róma 8:28, azoknak, akik az Isten szeretik, na minden a javukra van. Hát aztán még jobban kibuktam, hogy na ez aztán hogy lehet az én javomra? Ebben mi a jó? Hogy most még több pénzt kell kérjek otthonról? Megint kell fizessek? Meg aztán lebőgés is, nem? Hát a barátok előtt, akkor már a kedvesemet is ismertem, hát, és akkor még csak udvarolgattam volna neki. Hát ez lebőgés, nem? Elvágtak, hogy nem tudsz vezetni, béna vagy? Megtörtént, ez volt. De Isten adta ezt az igét, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden a javukra van. És ezzel az igével a szívemben próbáltam feldolgozni és túltenni magamat rajta. És rá egy hétre, testvéreim, ránk dőlt Kolozsváron egy téglakerítés, egy 3-4 méteres téglakerítés. Majdnem agyonnyomott. Az Isten kegyelme tényleg az, hogy kihozott onnan. Az Isten kegyelme az, hogy megtartott az életemet. Nekem és a feleségemnek, most a feleségem, akkor még csak próbáltam udvarolni neki. És megtartott az életünket. És bekerültünk a kórházba, intenzív osztályra, és én erre nem emlékszem, édesapám mondott el, hogy amikor bejöttek ők hozzám másnap, akkor azt az igét sírt, arra emlékszem, hogy sírtak. És azt az igét mondtam nekik, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden a javukra van. Nem értettem, hogy miért. Most is csak úgy próbálom érteni, hogy miért. Miért engedte ezt meg Isten? Sok minden van, amit azáltal megtanított, sok minden van, amit tudom, hogy ezt abba kellett hagyni, és másképpen kellett élni, megjárni. Miért engedte meg az Isten? Nem értem! Majd úgy szeretnék a mennyben elbeszélgetni az Istennel erről, hogy ezt miért is engedte meg, hogy ezt nem lehetett volna másképpen megoldani. Feleségemmel beszélgettünk azután, és nagyon sokszor ez előjött, hogy ha az a baleset nem lett volna az életünkben, akkor sok minden, sok áldástól szabad, sok áldást nem kaptunk volna meg. Mert akkor, abban az időben nagyon közel éreztem magamat az Istenhez. Nagyon közel voltam, tehetetlen voltam, mind a két lábam gipszbe, ez a kezem gipszbe, a másik kezem is félig gipszbe. Olyan voltam, mint egy szerencsétlen nyomorú. De Istenhez nagyon közel voltam. Aztán miért engedi meg Isten azt, hogy elveszítjük a gyermekünket? Miért engedi meg Isten azt, hogy az első gyermekünk alig két hetes, és elveszik? Nem értem. De el tudom mondani, hogy van egy Istenem, aki ezt nagyon jól tudja. El tudom mondani, hogy van egy Istenem, aki soha nem egy hibát. Van egy Istenem, aki soha nem tévedett életem folyamán, még akkor sem, amikor megtörtént a baleset. Van egy Istenem, aki a kezében tart, aki nagyon szeret engem. És mindent a javamra tesz. És a legjobbat tartogatja nekem. És ebben a helyzetben is, ezekben a helyzetekben is, meg minden nehéz helyzetben is, az Isten készíteszi a szívemet arra, hogy őt magasztaljam, hogy az ő nevéről beszéljek. Arról beszéljek, hogy ő él, hogy ő valóban itt van, hogy ő soha nem hagy cserben, hogy ő fogja a kezemet. Akkor is, amikor úgy érzem, senki nincs mellettem. lábnyomok. Mondd, ez az ének vagy ez a vers valamit maguknak? Akkor, amikor úgy érzem, hogy csak egy pár lábnyom van mögöttem, akkor, amikor úgy érzem, hogy a legnehezebb helyzetben elhagyott az Isten. Azt mondja, nem, nem hagytalak el téged. Sőt, a vállamon hordozlak téged, hogy még véletlenül se üsd meg a lábadat a kőbe, amikor nagyon nehéz. Drága testvéreim, egyszerűen, most talán egy kicsit elbonyolítottam, egyszerűen Isten ezen a mai esén arra akart megtanítani bennünket, hogy akkor, amikor tesszük fel a mi érteket, meg akkor, amikor zsémbelődünk meg keservünk, hogy már megint így, meg már megint nincsen, meg ez sincsen, meg az sincsen, meg már megint elromlott, akkor próbáljunk Istenre figyelni. Próbáljunk közeledni hozzá ebben a helyzetben, és kérjük tőle a bizonyságtevésnek a lelkét, hogy tudjunk rámutatni, hogy tudjuk elmondani, hogy ebben a helyzetben is. Igaz, hogy nem értem. Én szeretem nagyon őt, és nem értem, hogy miért tette ezt velem, de tudom azt, hogy ő nem ejt hibát. Tudom azt, hogy ő a legjobban tartogatja nekem. Segítsen Isten bennünket, hogy ez a ma este ne teljen el itt hiába való. Itt bent fővünk, kint majd fagyunk. Adja Isten, hogy az életünk az egy bizonyságtévő élet legyen. Otthon a családban, a munkahelyen, majd itt a gyülekezetben, amikor újrajövünk, bizonyságot tudjunk tenni róla, hogy a nehézségeimben is, a problémában is, akkor, amikor nagyon mélyen voltam, vagy vagyok, akkor is mellettem van valaki, az Isten, aki fogja a kezemet, és felemel engem. Isten így áldjon meg bennünket, így áldja meg az életünket, és segítsen bennünket tanúk bizonyságot tenni a bennünk lévő reménységről, Krisztusról. A bennünk lévő új életről, a kemény életben, a nehéz életben. Amen.
Amen. Csendesedjünk el, testvérek, és akit Isten lelke imádságra indít, hangosan, röviden imádkozzunk.
Gracias.